Kegyelem nekünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten igéjét a rómaiakhoz írt levélből olvasom a 10. fejezet 3. versétől a következőképpen. Isten igazságát ugyanis nem ismerték el, hanem a magukét igyekeztek érvényesíteni, és nem vetették alá magukat az Isten igazságának. Mert a törvény végcélja Krisztus minden hívő megigazulására. Mózes ugyanis azt írja, hogy aki cselekszi a törvényből való igazságot, az az ember fog élni általa. A hitből való igazság pedig így szól, nem mond szívedben, ki megy fel a mennybe, azért tudniuk, hogy Krisztust lehozza, vagy ki megy le az alvilágba, azért tudniuk, hogy Krisztust a halálból felhozza, hanem mit mond? Közel van hozzád az ige a te szádban, a te szívedben, mégpedig a hit igéje, amelyet mi hirdetünk. Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz. Amen. Szeretett testvérek az Úr Jézus Krisztusban, hogy október 31-e legyen a reformáció emléklapja, az a 17. században dőlt el. Egy második Johann Georg Szász választófejedelem rendelte el. Mi történt, hogy éppen ezt a napot rendelj el, mert sok minden történt előtte, Isten munkájában mindig van előzmény, és előzménynek tekinthető az is, ahol akkor még nem fedezte fel Luther azt, hogy miért kell ajtót nyitni arra, amit Isten mond, és miért fontos a Szentíráshoz visszatérni, az is felhasználta, ami az ő személyes babonája volt, ezzel Isten nem igazolta a babonaságot, de a halál félelmét felhasználta abban, hogy halálfélelme miatt lett szerzetes. És mint szerzetes, ott a főnöke, Staupitz irányította, hogy az igét, a Szentírás tanulmány, hogy a Szentírás professzora legyen. És ebben is Staupitzot Isten szent lelke irányította, de ekkor még nem tudott semmit. Jogi tanulmányai voltak, és ez merőben rányomta a bélyegét arra, hogy egy kicsit nagyobb érzékkel nyúlt a Szentíráshoz, vagy nagyobb igazságérzékkel bizonyos szempontból, mint mondjuk, aki úgy éli az életét, hogy nem számítanak a különböző törvények, valahogy majd átsusszanunk és megúszszuk. Luther Márton tudta, hát jogi egyetemen kezdett el tanulni, hogy hát vannak dolgok, amiket lehet, vannak, amiket nem. Biztos akkor is voltak olyan ügyvédek, akik a kiskapukat keresték. Nyilván, hogyha ez kiderül, akkor ezért ugyanúgy a jog szerint büntetés jár. Tehát a jogból azt megtudta, hogy megtanulta, hogy van a dolgoknak következménye, és nem úgy van, hogy na, vagy valahogy átsusszanunk, vagy nem lesz számon kell. Mindig van, és mindig kiderül minden, de végső esetre is majd akkor oda át. De ez nem a fenyegetés miatt hangzik el, hanem Luther Mártonnak a szívébe ez volt, hogyha Isten dönti el, ő a bíró, akkor hogyan lehet irgalmat találni, amikor én azzal szembesülök, hogy az én igazságom nem olyan, mint az övé, és ezzel kezdődik az igénk. Az Isten igazságát ugyanis nem ismerték el, hanem a magukét igyekezték érvényesíteni. Hát ez nem túl elvont-e ez a kérdés ma? Mit jelent nekünk, hogy Isten igazságát elvetették, a saját igazságukat pedig elfogadták? Hogyha ezt önmagában szemléljük, lehet, hogy nem jutunk semmire. Lehet, hogy valaki jut. Ez valahogy arról szól, hogy megmérettetnek a dolgaink. Hogy kik vagyunk, hogy cselekszünk, mit beszélünk, mit gondolunk. Létezik egy abszolút igazság, ami alapján ez megméretik. Az is, hogy milyen keresztény emberek vagyunk. Meg hát minden. És a serpenyőnek a másik részébe kerül az Úr Jézus Krisztus, aki maga az igazság. És talán így önmagában nem mond semmit, de hogyha arra gondolunk, akkor a Krisztus életét hasonlítsuk össze az, ahogyan mi élünk. Ott szembesül a kettő. Nem elméleti dolgokban, hanem mondjuk, amikor Isten szent lelke valamilyen cselekedetre indít. Mondjuk az irgalmasság cselekedeteire, de nem megyek. Vagy hogy amikor fáj az, amit más velem tesz, hogy ugyanúgy lássam, hogy amit én teszek, ugyanolyan dolgot, az legalább annyira fáj a másiknak, mint amit én tettem. Ilyen dologban nehéz felismerni, vagy beismerni, vagy olyannak lenni, mint Krisztus. Ilyen esetekben nehéz az igazságot szeretni, de éppen ezek mutatják meg, hogy itt valami gáz, valami elállítódott ott az igazság mércével az ember életében. Krisztus életére nem abban kell hasonlítanunk, hogy nekünk majd az emberekért kell az életünket adni. Nem biztos, hogy nem lesz mártír halál. Nem tudom ezt, nem tudom előre, de nem ez a, meg az, hogy ő az egész életét ige hirdetéssel, gyógyítással, a mi életünk nem feltétlenül ilyen lesz. Hát Jézus is a gadarai megszállottat visszaküldte. Nem mindenki volt ott abban a csapatban, és hagyta ott a családját, és mentek. Hanem ahogyan beszél, ahogyan gondolkozik, amilyen értékrend szerint él, ez van, ez az ő igazsága. És az ő igazsága az Istenre való figyelésből fakad, annak az Isten megdicsőítéséből fakad. Ettől ebből hiával van az ember, és ez az igazság fog majd számítani a végelszámoláskor is, és az ige pedig arra szólít fel, hogy mekkora nagy kegyelem, már most kérheted azt, hogy megmérettél, és milyennek találtottál. És mivel mi meglehetősen vízszintes síkban éljük az életünket, és hiszem, hogy az egyház megújulása is éppen ezért nehéz, mert emberekre nézünk, hasonlítgatjuk, mihol mi történik, és emberi cselekményeket próbálunk átmásolgatni, hogy ki hogyan csinálja, nem az élő Istennel való kapcsolat az, ami meghatározza ezeket a dolgokat. Ezért nagyon nehéz azt mondani, hogy most kicsit ragadjuk ki ebből az összefüggésből, hogy mit, hogyan viszonyulok én mások, vagy mások közén képest én mennyire vagyok jó vagy rossz, vagy mások éppen mit mondanak rólam, vagy mit nem, vagy hogyan dicsérnek. Mert az embernek az imádat, a dicsérete túlságosan magasra szaladt, és éppen ezért nem tudja az ember azt az igazságot megérteni, hogy miért fontos egyáltalán az abszolút igazsághoz hozzáhasonlítani. Ez mit jelent az, hogy nem fogadták el az Isten igazságát, és a saját igazságuk szerint éltek, még a saját hitükben is. Amit ők igaznak akartak elfogadni Isten világából, azt fogadták el. Amit ők szívesen olvastak az Istenről, akiket ők szívesen hallgattak bizonyos témákban, a bizonyos témák már kényelmetlenséget okoztak nekik, azt nem hallgatták, mert a saját igazságuk szerint, nem az ő igazságát fogadták el. Mert ők keresztényként is jól érezni akarták magukat. Vagy a keresztény lelkületet szerették volna megelégítetni magukban. Vagy azokat a vágyakat, amiket ők vágynak tekintetek, de ez nem az Isten igazsága. És hol szembesülünk leginkább ezzel a különbséggel, ahol az ember igazsága és az Istennek az igazsága egymással találkozik, ez a kereszt. Amikor nyelvet tanulunk, akkor valaki szókártyákkal tanul, nem tudom ki, hogy csinálja, akkor azt rá kell vágni. Ránézem, és rá kell vágni, nem kell gondolkozni. Na most ez keresztényként sem, már Krisztus követőként sem helyes, hogyha az ember a kereszt előtt megáll, és rávágja, hogy igen, neked van igazad. Mert ezt kimondani mindig nagyon egyszerű. De nem biztos, hogy a szívem, az értelmem és a valóság, ahogyan Isten engem lát, az követi azt. Úgyhogy álljunk ma csak meg, félek ettől a szótól, hogy azt mondom, hogy szemléljük Krisztus keresztjét, mert nézem ezt a kereszt alkotást, és abszolút lehetek hideg és közönyös. Nem számít, nem jelent semmit. Keresztényként is. De álljunk meg, és szemléljük addig, még egészen nem érezzük magunkat úgy, hogy ez most csak nekünk szól. Mi vagyunk ott előtte. És nézzük így végig az életünket. Először is azt látjuk, hogy a mennyből ez a folyosó nyílik, aminek az ajtajánál az Úr Jézus Krisztus keresztje van. Ez lesz az a folyosó, amin keresztül az Isten szent lelke, amikor rájövünk arra, hogy ez értünk történt, átölel bennünket és bevon az ő országába, és most már nem a világhoz tartozunk, hanem az ő országához. Én ezt így képzelem el, ha le tudnám festeni, le is festeném. A Krisztus keresztjén keresztül a Szentlélek átölel, és azt mondja, hogy te már ide tartozol. A kereszt azt mutatja meg, hogy egy út van. Ez jön, ez ilyen fénycsóvaként, vagy erőként jön a mennyei világból. A többi más nem. A többi más a torz. Lehet kedves, lehet érdekes, lehet különleges igazság. Lehet olyan, hogy fogjunk össze és csináljunk valami jót. Mindenféle lett, de a mennyből ez jön. Az Isten megigazító irgalma, amire Luther rájött. Ugye, jogászként gondolta, hogy Isten igazságos, akkor milyen rossz az, ugye, hogy amikor, nem tudom, milyen példát mondjak, de hogy másképpen ítél az ember a szimpátiája alapján. Istennek nincs ilyen, hogy a szimpátia alapján másképp, vagy rosszabbul, vagy pozitívabban valakivel kapcsolatban. Mert közelebb áll a szívéhez, és akkor az valahogy átmegy. Hanem az van, hogy amit Luther mondott, hogy Isten igazságos, az akkor nekem végem van. Ha mindazt, amit leírt, hogyha olvasom az ő akaratát, ha ő mind számon kéri rajtam az irgalmasságot, az, hogy ne ölj, ne lop, ne paráznák, hogy, és Jézus még hozzáteszi, hogy ha valaki gondolatában tesz, akkor nincs mese, az nem világos, hogy törvény van erről, akkor a törvény az arról szól, hogy akkor jön a büntetés, akkor nem lehet ezt kimagyarázni, ez csak ember gondolja, majd valahogy kimagyarázom, majd esetleg másnak a bűnét oda teszem az enyém mellé, és akkor az enyém kisebb lesz. De nincs ilyen, itt abszolút igazság, mi egyedül állunk meg ebben. És akkor jött rá, és a Krisztus keresztjéről ez sugárzik, hogy az Isten igazsága, mert elkezdett attól félni, hogy a római levélben le van írva, hogy Isten az evangéliumban maga igazságát nyilatkoztatja ki. Hát, hogyha az evangélium, a jó hír is arról szól, hogy Isten igaz, tehát ő egy lefizethetetlen bíró, akkor én soha nem jutok be. Ez őt eljuttatta a kereszthez, ott volt, ott állt előtte Luther Márton, el lehet így képben is képzelni, ott térdel a kereszt előtt, és akkor egy láthatatlan kéz magához ragadta, és átformálta a gondolatait, ez a megtérés, hogy ember, te soha nem tudsz igaz lenni Isten előtt. Te az irgalmára szoruló bűnös ember vagy. És akkor rájött arra, hogy az Isten igazsága azt jelenti, az az igazság, amivel ő meg akar téged igazítani, mert neked nincs. Úgyhogy mielőtt neki kezdenénk felsorolni, hogy milyenek vagyunk, meg mire tekintsen Isten, akár a keresztény életünkben, hogy mi mindent tettünk, halkuljunk el a kereszt előtt, és nézzünk arra a kézre, amit ő kinyújt felénk. Hogy ő az ő igazságát akarja adni, és halkuljunk el, mert az ő igazsága felbecsülhetetlenül magasabb rendű, mint a miénk. Ahogyan az ő szeretete. Ott áll vagyunk a keresztnél, oda van írva, hogy a zsidók királya, akinek ez a sorsa a földön, mert a sötétség nem képes befogadni a világosságot, egyszerűen nem marad meg az emberben. És ez az igazság sugárzik ránk, hogy Isten meg akar igazítani. Az ő igazságát akarja, meg akar bocsátani Krisztusért. És lehet segítségül hívni énekeket például, amikor ott vagyunk, vagy gondolkozunk ezen, mert hogy újra és újra megvizsgáljuk az életünket, annak van komoly feladata, vagy komoly értelme, és mondjuk elővehetjük azt az énekünket, ami úgy szól, ó Krisztus fő sok sebbel. Versenként végig gondoljuk annak az igazságát, ami ott történik, ami ott történt értünk. Az ő igazsága, az, hogy ő meghalt, neki meg kellett értünk helyettünk halnia. Fontos-e, hogyha én felismertem azt, hogy most már tudom, hogy nekem igazságom nincs, az én igazságommal nem állhatok meg a mennyben, és hogy baj, hogy ez hiány vagyok az Krisztus előtt való igazságnak, van-e tétje annak, hogyha én erre nem válaszolok? Németországban, amikor voltam érettségi után, akkor még nagyon erőteljesen érződött a kelet-nyugat közötti különbség mind a mai napig különben, de akkor nagyon éles volt. És volt nyugatról is egy diák, és mentünk a lengyel határnál, és akkor mondta viccesen, hogy ő átsétál. És mi tudtuk, amikor megláttunk egy határőrt, gyomorgölcs ugrott a hasunkba, mindig, amikor közelítettünk a határhoz, mert most piszkálódnak, ellenőriznek. Nem volt könnyű, annyira könnyű átmenni a határokon, nem tudom, emlékszik-e még valaki erre. Mi azt mondjuk, hogy ne tedd, A nyugati szabad világban mindent lehet csinálni. Mi tudtuk azt, hogy most megfogják, leültetik, stb. Mert ennek ez a követ, mert ez a törvény. Nem, ő egy szabad ember. Hát nem lehet. Isten a gonoszságot nem engedi be a világba. Nem olyan, mint egy házasság, ami azért megy tönkre, mert elégedetlen vagyok a másikkal, és keresek egy másikat, és akkor viszem ugyanazt az elégedetlenséget a következő házasságba, és tönkre teszem azt a házasságot vele. Hát Isten világát nem lehet tönkre tenni, de ez kegyelem, értünk is van. Mert azok a dolgok minket is szétszednek, amiket oda bevinnénk. De nem lehet bevinni a bűnt. És milyen rossz dolog az, amikor azt gondolja, na majd leváltom, lecserélem, és akkor jó lesz. Volt egy asszony, aki ezt hitte. És vitte a szívét, hogy hát, ha majd betölti, majd ez, majd az. Az hetedik se töltötte be. És akkor találkozott Jézussal. Az Úr Jézus előre hozta neki a kereszttel való találkozás lehetőségét. És arra jött rá ez az asszony, hogy ezek mind használni akartak eddig, ahogyan Pál életével kapcsolatban is ezt a tényezőt, erről beszélgettünk, hogy addig a Pál apostolnak az erejét, vagányságát, tetrekészségét használták, mert ők maguk se tettek volna olyanokat, hogy keresztény gyermekeket, asszonyokat összegyűjtenek, ők csak tüzelték. Pálban megben volt ez az erő. Aztán Pálnak rá kell jönni, amikor egyedül van vakon, hogy igazából senkinek nem kell. Csak Istennek. De Istennek kell. Ott van az az asszony. Már úgy, hetedik után már senkinek nem kell. Már nem mer nappal megjelenni, mert szégyeli magát. De Jézusnak kell. És soha többet nem akar lenni az, aki volt. Mert annyival magasabb rendű az, amit Istentől kapunk. Az az élet. Van tétje annak, hogy felismerjük azt az igazságát, hogy a miénk nem elég, és hogy válaszoljunk erre a kérdésre. Most már csak két dologról szeretnék beszélni. Meglátjuk, hogy lesz rá idő. Az egyik a éppen mindezeket figyelembe véve a megújulás akadálya az egyházban, ahogyan látom, az ige alapján, és aztán arról a részről, hogy ott a szívedben, a szádban. Sok mindent használt fel Isten az egyház történelem során, és különböző mozgalmak jöttek létre. Voltak olyanok, akik az Isten előtt való elcsendesedést hangsúlyozták, mert az hiányzott az addigi korokból, ezért új mozgalmak jöttek létre. Éppen Luther idejében az ige hirdetésnek a tisztasága, hát Luther után is nem sokkal, nem volt szabad, halállal lakolt, volt olyan hely, ahol halállal lakolt az, akinél volt Biblia. Gondoljuk bele, hogy milyen veszélyes könyv volt. És most már miért nincs arra szükség, hogy betiltsák? Mert már nincs olyan hatással azokra az emberekre, akik olvassák, hogy felforgatnak bármit is. Szívünket ugyanolyan hidegen hagyja sokszor, mint volt. No, de hát volt egy ilyen időszak, ahol lebecsülték az Isten igét, akkor aztán kicsit pusztán csak a könyvvel foglalkoztak, és hogy a hit keresztény szeretet az valahogy hiányzott, akkor Isten elindított egy olyan mozgalmat, ahol a szeretet szolgálat fontossá vált áruházaknak. De ez nem azt jelentette, hogy csak az a jó, meg csak az a jó, hanem mindig, ami hiányzott Istennek a szent lelke, abban mozgatta az övét, mert Istent kell minden mögött látni. És mit csinálunk? Sokszor megnézzük az egyház történelemben a legtetszetősebb mozgalmat, amire azt gondoljuk, hogy leginkább megfelel a mi értékrendünknek, amivel ma, abban a világban, ahol színpadi előadást kell előadni, és hogy tapsoljanak rá, az ehhez a legmegfelelőbb. Ez a kísértés döbbenetesen ott van. És akkor megpróbáljuk leutánozni azt. Néztünk egy filmet, arról szólt, hogy nagy városban összejöttek, óriási problémák voltak, ez a Cali nevezetű dél-amerikai város, kolumbiai város, és hogy összejöttek minden felekezetből, együtt imádkoztak, és Isten annyira meghallgatta az imádságukat, hogy a bűncselekményeknek a száma az csökkent. És volt aztán egy áldozat is, egyik lelkipásztort lelőtték. Mit csináljunk? Hát üljünk össze, imádkozzunk közösen. És akkor összejöttünk egyszer, kétszer, háromszor, négyszer, ötször, hatszor, és lettünk egyre kevesebben. Lettünk hárman. Maradtam egyedül. Én sem mentem. Mert az ember azt gondolja, mert nem látja ezt a síkot. Ha majd azt megcsinál, azt a saját igazságom. Ez ugyanolyan, mintha látva a lutheri megújulást, az ember azt gondolná, hogy a babonás félelem az vezet valamihez. Mert hogy Luther félelmében ment a kolostorba. Tehát azt mondja, Szent Anna segíts, szerzetes leszek. Ez, ami őt kivette az egyetemből, az jogi egyetemből, és oda tette az ágostan rendi szerzetesbe. És ennek a következménye lett a reformáció, rossz következtetés. Isten sok mindent fel tud használni. De hogyha pusztán azt próbáljuk lemajmolni, hogy mások mit csináltak, hát ha ugyanolyan mutatós dolgok jönnek ki, hát ha olyan sokan térnek meg, hát ha olyan nagyok leszünk, akkor az csak a saját igazságunk. És lehet, hogy hirtelen lesznek sokan. De abból a hamis elképzelésből, hogy Isten szentelje meg azt, amit én gondolok. Ahogyan én gondolom a megújulást. Ahol én gondolom jónak az egyháznak a jövőjét. Hát ez nem megy. Szentségtelen szívvel szólamokat, meg módszereket hangoztatni lehet. De azt semmiféleképpen nem lehet beleazonosítani azzal, amit a tegnapi ígében olvastunk, hogy Fülöpöt Isten szent lelke küldte. És nagyon-nagyon rossz lenne tényleg, hogyha az ember összekeverné azt, ami a saját lelkéből és szentségtelen gondolataiból jön, azzal, ami az érő Istentől jön. Ez az Isten előtt való megállásnak a szükségessége kell. Azt gondolom, hogy amikor az emberben az van, hogy nem elég az, ami van, én is ezt látom. De akkor rossz a válaszadás sokszor, mert hát itt ez van, az van, amaz van. Nem. Legyünk elégedettek azzal, hogy nem ég a szívünk Krisztusért. Ne a dolgoknak a milyen, azt majd ő hozza. Ne a dolgoknak a mienségében, hanem az, hogy nem eléggé ég a szívem, nem eléggé szeretem, nem eléggé vágyom a vele való közösségre, nem eléggé testvéri a közösség. Igen, van, lehet, hogy nem kell mindennel megelégednünk. Ez sem Istentől van, hogy a középszerrel megelégedjünk, a langymelegséggel megelégedjünk, mert Istennek az is jó. Istennek jó az amatőrszint mindenben. Hát ez egyháznak megy, van ilyen. Emlékszem itt ajándékokra, meg adományokra, ami hát majd az egyháznak jó lesz. Nem itt történt meg. Ne vegye senki se rossz néven. De ugyanúgy az embernek a dolgaival, hogy ez majd jó lesz, és nincs megállás, nincs elmélyülés, nincs a kereszt alatt való megállás, nincs tisztelet, és nincs is erő. Éppen ezért. Van harsányság, van porsöprés, van látvány, lélek meg nincs, és nincs gyógyulás. Testvérek, tudjátok, hogy honnan lehet látni, hogy ez hiányzik nagyon, az elmélyült kapcsolat Istentől, a szent élet. Egyre több pszichiátriai beteg van mindenfelé, és egyre kevesebb gyógyulást látunk. Ez is az. És aztán benne van az emberben a sürgetés azokkal szemben, akik nem változnak gyorsan, mert a Bibliában le van írva, mint használati könyvként. Ezt mondom, akkor ez kell lenni. Hát ha nem ez van, ha nem hiszed el, akkor veled van a baj. Nincs a szeretetteljes kísérés, türelem, az Isten iránt való tisztelet, hogy Uram, én megteszem azt, amit rám bízol, de én nem sürgethetem senkivel sem a megtérést. Az a te munkád. Persze, aki a megtérés előtt van, annak ez nem lehet, hogy mondjam, takaró arra, hogy a mostani hívására nem mondjak most igent. De én meg nem sürgethetem, mert amikor sürgetem, megint a saját igazságom lesz. amikor nincs bennem türelem, mert hát én már mennyit imádkoztam, akkor te biztos valamit még nem tettél, meg máshogy csináltad, meg nem imádkozol igazából Istenhez. Türelmetlenségben az ember kitalál a saját gondolataiból, mert nem látja az eredményt. Isten őrizzen, legyünk, hújjunk térdre az ő szentsége előtt. Egyszer valaki mondta, ez csütörtöki imaóra, vagy Isten tiszteleten előjött ez, hogy ugye, Saul leesett a lováról. És ez szimbolikusan is lehet érteni, hogy milyen jó lenne leesni, térdre hullani, és azt mondani, hogy Uram, vajon ezen az úton keresztül a te szent lelked, a te valódi szent lelked, nem azon, hogy mi sok mindenki ígér szent lelket, aki nem az élő Isten. Hogy miért nem árad ránk? Lehet, hogy azt fogja mondani, hogy hát azért, mert nem álltok meg a kereszt előtt. Mert azon keresztül árad az Isten szent lelke. És ugye ehhez kapcsolódik az utolsó gondolat, én ezzel le is zárom. Ott van a szívedben, a szádban, talán úgy gondolnám, hogy a szívedben, ugye, talán a héberben is úgy van, vagy a görögben, hogy ez valamit szívvel tud az ember, az olyan, mint a kívülről tudná. Hát tudod, ott van, ismered az Isten szavát. Nem kell máshoz, nem kell más, ezt mondja. Ne gondold azt, hogy most Krisztus, és még valami más, és akkor majd. Hát ezzel élnek vissza a szekták. Hogy ők oda fogják írni a Krisztus mellett a mást. De azt mondja, ott van, hát nézzük meg, római levélben, azt mondja, ott van. Még a zsidóknak is azt mondja, ott van az Ószövetség ige, a szívedben, a szádban, a gondolataidban. Hát azt hidd el, amit már tudsz. Hidd el. Kérd a hitnek az ajándékát, és erre egy rövid idézetet hadd mondjak. Isten irgalmáról szól ez a rész. Azt mondja, zsidókhoz írt levélben, de nekik nem használ a hirdetett ige, mivel nem párosul hittel azokban, akik hallgatnak. Hogy elfogadjuk az irgalmat, először meg kell ismernünk, hogy Isten irgalmas. Tehát az, hogy erre szükségünk van, és fontos, hogy elfogadjuk. Hogy ne menjünk tovább a saját igazságunkkal. Tehát, hogy, na ezt mondja itt nagyon szépen, azt nem elég elhinnünk, hogy Isten valamikor irgalmasságot gyakorolt Noé, Ábrahám vagy Dávid iránt, és majd megint irgalmasságot gyakorol valamelyik boldog eljövendő napon, hinnünk kell, hogy Isten irgalma határtalan, szabad, és jelenleg egy helyzetünkben elérhető a mi Urunk Jézus Krisztus által. És ebből fakad az a hitvallás, amit Luther mond, ami azt mondja, mi legyen a mi hitünk. Az, hogy nem a saját kétségbeesésembe hiszek, nem a saját igazságomba hiszek, nem abban hiszek, pusztán, hogy én hiával vagyok az Isten kegyelmének, hanem abban, amit Krisztus tett, hogy ő ezt adni akarja nekem. Én abban hiszek, ehhez kötöm magam. Mindeddig született gonoszságom és gyengeségem miatt lehetetlen volt, hogy Isten követelésének eleget tegyek. Ha nem lenne szabad hinnem, hogy Jézus Krisztus Krisztusért ezt a mindennap megsiratott életemet megbocsátaná, akkor kétségbe kéne esnem, és egyedül kellene maradnom. Úgy, ahogyan Júdás, amikor felakasztotta magát, de nem teszem ezt. Én Jézus Krisztus nyakára kapaszkodom, és a lábait átölelem, mint a bűnös asszony, bár én sokkal gonoszabb vagyok, mint ő. Mégis megfogom őt, és nem engedem el. És akkor azt mondja az atyához, atyának, nézd meg ezt a rám kapaszkodót, neki is itt készítettem helyet ebben az országban. Semmihez nem tartotta magát, legkevésbé a te parancsolataidhoz. De nézd, atyám, rám kapaszkodott. Meghaltam érte is. Engedd őt is átcsúszni. Ez az én hitem. Ámen. Imádkozzunk. Mennyei atyám, kérlek, bocsáss meg, hogy újra és újra feltámad saját igazságom. Meg egyes ruhában. Abban, amit én jónak látok, abban, amit én felé helyezek, annak, ami a te ígéd. Uram, bárcsak lehetne ez a vágy mindannyiunkban arra, hogy szent életet éljünk, alázatban járjunk előtte, téged nagynak tartsunk. Kérlek azokért, akik kételkednek, akik nem tudnak hinni, hogy ne nyugodjanak bele a kételkedésükbe, hanem vigyék elét kételkedésüket. Uram, nekem rossz iránytűn van, Uram, nekem kételkedésem van, Uram, nekem lelki vakságom van, ki mibe? Uram, én nem cselekedtem a szeretet cselekedeteit, Uram, én keresztjének mondtam magam, de semmit sem tettem azért, hogy a testvérem, aki iránt indítasz, neki a helyzetét megoldjuk. Bármi, ami most a szívünkben van, hagyj vigyük eléd, nem lehet saját igazságunk, de Krisztus igazsága árad felénk. Az ő tisztaság, az ő tiszta szeme. Hát nem vágyunk erre, hogy az ő tiszta igazsága, tiszta gondolatai, hogy teljesen az ő szavai és amit gondol, amit tesz, amit mond, az egységes, és az ő élete, ami teljesen rád figyel. Hadd legyen a Krisztus élete a mi életünk. Hallgass meg minket, amikor így imádkozunk. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Végezetül vegyük az áldást. Istennek népe az Úr, áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő arcát te feléd és adjon neked békességet.